Kedves testvéreim, az a szent iga, amelynek alapján most közöttetek a Szentlélek segítségével szólni szeretnék, írva található Máté evangéliumának 25. részében a 31. verstől a 46. versig terjedő igeszakaszban. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai! Örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? Vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? Akkor a király így felel majd nekik. Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Kedves testvéreim, az utóbbi időben sokszor találkozhattunk azzal, hogy itt nálunk Szlovákiában a választott vezetők két részre osztották a társadalmat, vagyis egyfajta szelekciót hajtottak végre. Jelenleg vannak a felelősségteljesek, és vannak a felelőtlenek. A felelősségteljesek azok, akik órákon keresztül sokszor kígyózó sorban álltak egy színes papírért, ami úgynevezett majdnem szabadsággal ruházta fel őket. Akiknek pedig nem volt ilyen színes papírjuk, azok a felelőtlenek, akiket emiatt bezárással és egyebekkel kell büntetni. Azt hiszem, mindez nagyon súlyos történelmi időket idéz fel a történelmet valamennyire is ismerőkben. Sajnos nem csak azok szenvedtek hátrább tételt, akiknek nem volt a zsebében az egyébként minden egészséges logikát nélkülöző színes papír, hanem azok is, akik ennek a színes papírnak megkérdőjelezték a létjogosultságát. És aztán jött egy újabb pecsét, az úgynevezett felelőtlenekre nézve, a hoax, hogy ők rémhírterjesztők. Pedig csak gondolkodtak. A napokban láttam egy képet, ahol egy kígyó kiemelkedve a vízből egy halat tartott a szájában. És a kép felirata az volt, hogy a hős kígyó megmenti a halat a vízbefúlástól. Mi is, testvéreim, választhatunk, hogy elhisszük-e, hogy tényleg ez történik. Mert elég a rosszhoz egy megtévesztő magyarázatot fűzni, és a felületesen gondolkodók számára már is elfogadható az egyébként minden morális alapot nélkülöző dolog. Ha pedig elég nagy tömeg elhiszi, azzal már is legitimálja a rosszat. És akkor akár igazzá is válhat az, hogy a hős kígyó nagyszerű szolgálatot tesz azzal, hogy a halat megmenti a vízbefúlástól, amikor megeszi. Meggyőződésem, kedves testvéreim, hogy azon az egy személyen kívül, aki az embert megteremtette, ezen kívül senkinek nincs joga így megosztani az embereket. Nála viszont egészen más értelme van az emberek szétválasztásának. Amikor Krisztus a végidőkről beszél, elmondja, hogy a jeruzsálemi templom el fog pusztulni, és háborúk lesznek, éhínségek, a tanítványokra halálos üldözés vár, és még sok katasztrófa előzi meg az ő visszatérését. A végkifejlet pedig az, hogy Krisztus beül a bírói székbe, összegyűjtenek előtte minden népet, és ő megítéli az embereket. Jobb keze felé mennek a juhok, bal keze felé pedig a kecskék. A megosztás kritériuma mindkét csoport számára meglepő. Nem tudják, hogy mi múlott azon, hogy enni adtak az éhezőnek, inni adtak a szomjazónak, befogadták a jövevényt, felruházták a mezítelent, meglátogatták a beteget, és elmentek a börtönben lévőhöz. Vagy hogy ezt nem tették meg. A juhokat jobb keze felül, a kecskéket pedig bal keze felül állítja. És fontos látnunk, hogy az ige juhokról beszél, és nem birkákról. Gyönyörű magyar nyelvünkben ezek ugyan egymás szinonimái, de mégis más minőséget takarnak. A birkáknak ugyanis elég kiadni a parancsot, és gondolkodás, mindenféle szellemi cenzúra nélkül engedelmeskednek. És az sem fontos, hogy aki a parancsot kiadja, az morális szempontból hol áll, hogy esetleg milyen hátsó gondolatai vannak, és mindez aztán milyen következményekkel jár a birkákra nézve. A juh mélységes bizalom alapján engedelmeskedik a pásztornak, mert ahogy itt a jobb oldalra állítottak válaszából kitűnik, egy értékrend alapján élték a földi életüket. A pásztor Krisztus szeretetét vitték azoknak az embereknek, akik a kecskemódra élők számára láthatatlanok maradtak. A hétköznapok semmiségeinek tűnő dolgokat, amelyek alapján a jóhoz rendelték őket, ezeket nem is tudják már, nem tartották számon őket. Nem is sejtik, hogy hol és mikor találkoztak Krisztussal szemtől szemben. Ők csak azt tették, amit helyesnek tartottak. De a csodás ebben az, hogy ők voltak azok, akik változást hoztak a rosszban megfenekleni akaró helyzetekben. Mert vagy azt tudták adni, amire éppen a szenvedőnek szüksége volt, vagy osztoztak vele a bajában. Sokan talán nem is tudják, milyen az, amikor egy életfordulatnál hirtelen elfogynak az ismerősök, mintha az illető be lenne kenve valami nagyon büdössel. És ilyen helyzetben, a megbízható, támaszt jelentő ember szinte életmentő. Ezekben a helyzetekben, éppen az ilyen szenvedő emberekben találkozhatunk tudtunkon kívül a történelem urával és az emberi sorsok bírájával. Hiszem, kedves testvéreim, hogy a legtöbb ember szeret segíteni. A hittanos gyerekeken legalábbis ezt láttam. Ami viszont nehéz ebben az az, hogy valaki képes legyen meglátni, hogy a másik mitől szenved, és a megfelelő időben, a megfelelő módon tudjon segíteni. Ehhez egy olyan érzékenység kell, ami könnyen el tud tompulni. És el is halmoznak minket hírekkel. Kiemelik, és úgy ismételgetik a rosszat, hogy az ember elveszti a reménységét, hogy ennyi rosszon még lehet segíteni. Tompulunk. Sokan aztán úgy próbálnak túlélni, hogy már csak egy kicsit érdekli őket, hogy mi zajlik körülöttük a világban, de már csak a szívderítő dolgokat engedik be. Egyébként pedig egész nap megy a krimi, aminek mindig van megoldása, vagy a török sorozatok. Nem kutatnak, nem akarják érteni az összefüggéseket, megelégszenek a szemmagasságban érzékelhető dolgokkal. De testvéreim, ezek nem vezetnek felismerésekhez. Hát hogy jut el így Krisztus az emberekhez? Nem tudom, tisztában vagyunk-e azzal, hogy milyen felelősségünk és lehetőségünk van. Mert nem kevesebbet mond itt a trónon ülő király, mint azt, hogy bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek meg. A teljes dicsőségében a királyi trónon ülő Krisztus egy lépéssel tovább, már az a pásztor, aki szétválasztja az előtte összegyűlt embereket juhokra és kecskékre, és még egy lépés, és ő az éhező, a szomjazó, a mezítelen, a beteg, a fogoly, az előnytelen helyzetben lévő és az oldalra taszított. Máté evangéliuma Immanuel megszületésével kezdődik. Immanuel azt jelenti, velünk az Isten. Jézusban az jött el, akiben maga Isten van jelen és cselekszik a világban. És ezzel az üzenettel végződik is Máté evangéliuma, hiszen Jézus utolsó mondata a tanítványai számára, ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De Immanuel ebben a mai igében egészen radikális formában jelenik meg. Ő a legkisebb, aki a segítségünket várta. Végül tehát, testvéreim, azon múlnak a dolgok, és ebben mi magunk hozzuk az ítéletet magunk felett, hogy hogyan viselkedünk a fele barátainkkal. Péter apostollal mi is kimondhatjuk, hogy nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Csak Jézus Krisztus. Mi történik vajon a balkész felé osztottakkal? Az önző, a mások szenvedése iránt érzéketlen, a szükségben lévő fele barátaikon átnéző emberekkel. Az ige ezt mondja. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak. Az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Ezt az örök tüzet, amiről beszél az ige, vagy tüzes tavat, ismerjük jól János jelenéseiből. Ott ezt olvassuk a 14. részben, a 9-től 11. versig terjedő ige szakaszban. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára, vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. A könyv végén pedig még pontosabb képet kapunk. És felvonultak a fensíkra, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost. De tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön örökké. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve. És a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vetették. A tűztava tehát nem is annyira az örök kín helye, hanem a jövő nélküliségé, mivel itt semmisül meg minden, aminek nincs jövője. Akinek oda van útja, az túlságosan egybefort azzal, ami nem tarthat igényt a jövőre, tehát nem megy át az örök időbe. A rossz semmisül itt meg olyan tökéletes módon, hogy nem tud felkelni még hamvaiból sem, mert a tűz nem ég el. És ez, testvéreim, nagyon más, mint ahogy mi népiesen elképzeljük a poklot, mert ott ördögök táplálják a tüzet, amelyben a bűnösöket kínozzák. De itt maguk semmisülnek meg úgy a tűzben, hogy már ne tudjanak senkit sem kínozni, sem az égen, sem a földön, sem a föld alatt. Azt hiszem, testvéreim, most már mindannyian látjuk, hogy ezekben az igékben Krisztus és az ő ellenfele háborújáról van szó. És ez az, ami most is zajlik. Egyelőre úgy tűnik, mintha a nagy szétdobáló, a diabolosz állna nyerésre. Csak kapkodjuk a fejünket ebben a káoszban. Próbáljuk számon tartani, hogy éppen mi érvényes még abból, amit a magukat Isten felé helyező emberek parancsként kiosztottak, de már nem látjuk át. Ilyen helyzetben a legkönnyebb manipulálni. És az a megdöbbentő, hogy a legtöbben nem is gyanakszanak. Mindenféle szellemiség vagy lelkiség nélkül egyszerűen engedelmeskednek olyan emberellenes, jövőellenes parancsoknak, ami az ördög embergyilkos terveit valósítja meg szolgáink keresztül. Népünknek, nemzetünknek annyiszor kellett már átélni olyan időket, amikor a cél az elpusztításunk volt. Nem sikerült sem a tatároknak, sem a törököknek, sem másnak. De akkoriban mindenki tudta, hogy hogyan kell harcolni. Ma már eltunyultunk. A biztonságunkat mások kezébe adtuk, és olyan feltétlen bizalommal szemléljük az eseményeket, mintha az egész Szentírás nem arról szólna, hogy a sátán, a világ és az ember teremtését leszámítva, mert csak ott nincs jelen, de azóta folyamatosan, tehát a sátán az ember meggyilkolását próbálja elérni. Az Isten pedig megmenti az embert. Ez egy csata. És mi nem küzdünk egyáltalán, csak engedjük magunkon megtörténni a rosszat. Akiknek feladata lenne oszlopként állni, tartani az embereket, segíteni a tisztánlátást, világosan utat mutatni, nem képes ellátni a feladatát, mert maga sem független. Testében hordozza a halál fullánkját, ezért nem meri kimondani, hogy Isten legtökéletesebb alkotása az ember, szent és sérthetetlen. Abban ne hatoljon bele senki. Magunknak kell tehát megtalálnunk Krisztust, és betöltekeznünk az ördög hatalmát legyőző erejével. Általa világosság támad az áthatolhatatlan sötétségben is. De hogy ebben mi magunk részt veszünk-e, az a saját döntésünkön múlik. Isten terve az általa teremtett világgal egyértelmű. Bármennyire is dühöng a nagy hitető, nem övé a végső győzelem, hanem Krisztusé. Övé a jövő, és általa a miénk. Amen.